Egy barátomnál voltam, akinek nagyon sok Haller József képe és nagyon sok Siklódi Tibor képe van, és ott ülve láttam azt, hogy annak ellenére, hogy nagyon különbözőnek tűnnek, van közöttük rengeteg közös vonás. Akkor született meg az ötlet, hogy ez a közös kiállítás megrendeződjön. Beszéltem Tibivel, Tibi beleegyezett, az oroszlán munka nagy részét ő végezte el, viszont csak arra utalnék, hogy mennyire közös a két képzőművész gondolkodásmódja. Utalnék egyszer az apámnak egy képére, amelynek az a címe, hogy Niobe. A Niobe a görög mitológiában az a nőszemély, aki dicsekedett Artemis előtt a gyermekeivel, büntetésként Artemis sorra megölte a gyermekeit, és az utolsó gyermeket Niobe a saját testével védte. A képen látható, hogy Niobe a gyermeke fölé hajlik és próbálja megmenteni. Siklódi Tibornak van egy képsorozata, amelynek az a címe, hogy Fasós embersors. Középen van egy kép, amely ugyanezt ábrázolja az én meglátásomban. A fa kidőlve, és alatta ott kezd nőni a kicsi fa, mint a nagy fa védene a kicsi fát, ahogy kinő. Tehát azt mondom, hogy igen, nagyon eltérő az a mód, ahogy megközelítik a világot, de vásárhelyi művészként majdnem egy korosztályhoz tartozva lényegében nagyon sok minden közös bennük. Azon kívül nagyon jó barátok is volt.
Szabad kezünk volt az elrendezésben, hogy István megkapta a falakat rajzba, és csak fel kellett ezni. Én úgy tervezem én mindig a kiállítást, hogy eleve a reprodukciókat, a meglévő tervre az, ami méretarányos, felhelyezem rám, akkor egyből látom a falat készen igazából a felrakott munkákkal, színesbe, meg minden. Mai művészek is így csinálják, hogy behordják a képeket a kiállítóterembe, és aztán futkorásznak hol ide, hol oda, na, ezt ide tesszük, azt oda tesszük, és akkor csereberélik őket, hogy valahogy álljon össze. Na ez a mi esetünkben úgy történt, hogy elküldtem a falakat üresen, István felhelyezte őket, és a maradandó helyeket kitöltöttem.
Azt még hozzátenném, hogy felmerült egy kérdés, hogy tegyük-e külön a képeket, vagy kicsit keverjük össze. Én azt javasoltam, hogy kicsit keverjük össze. A művészetet nem lehet külön-külön kezelni. A művészet egy egységet alkot lényegében. Pontosan azt akartam kifejezni a kiállítás elrendezésével, hogy mi a közös a művészetben, nem az, hogy mi a különbség és mi a különcködés. Különben olyan művészekről van szó, akik nem ugyanazt alkották egész életükben. Siklódi Tibornak vannak portré, vannak tájképei, édesapám is, Haller József is elég változatos volt. Tehát ha két Haller képet egymás mellé teszek, akkor nem mindenki mondja meg, hogy ugyanaz a képzőművész alkotta meg. Ettől függetlenül lehet egy kiállítást rendezni az ő képeivel, úgyhogy ne legyen diszonáns az egész.
Sőt, Haller József talán még változatosabb volt, hiszen több síkon fejezte ki magát. Nyilván egy töredéke van itt, vagy még annyi se annak, amit ő csinált. Miért pont ezek a grafikák kerültek, és néhány festmény?
A grafikák közül egyszerűbb volt a kiválasztás, mert kevés maradt a család tulajdonában. Tehát ezek azok, amelyek nagyméretűek, és a család tulajdonában vannak. Az is számított nekem, hogy nagyméretű képeket hozzak, mert hogyha felaprózom és hozok 50 kis képet, akkor esetleg kevesebbet érek el, mint néhány nagy kép kiállításával. A paszteleknél ott más a helyzet, mert sok pasztel van a család tulajdonában. Úgy választottam, hogy minden változatosabb legyen, mind mondani valójában, mind kifejezés módjában.
Siklódi Tibornak meg korszakai körvonalazódnak itt nagyon szépen. Ez is volt a cél?
Ez szándékos volt, hogy a teljes munkásságából úgy nagyjából minden meg legyen mutatva, úgy, mint korszak, úgy, mint tematika, még úgy is, mint színvilág egyik másik helyen. Arra is törekedtem, hogy azok is csoportosítva legyenek valamelyest. Adjon egy képet a teljes munkásságáról. Amit még akartam, és nem valósítottam meg, mert nem voltam biztos benne, hogy szükségeltetik. Sokszor ilyen szénrajzokat, skicceket csinált, ilyen apró autós kirándulásra lehet az kirándulásnak nevezni, hogy azt mondta, na gyere, menjünk el nyárát Szeredáig, és akkor utána minden. Én így mondtam, hogy minden oszlopnál meg kellett állni, hogy ő rajzoljon, persze nem az oszlopoknál, hanem egy-egy olyan, amit ő kinézett magának. Szénrajz, tehát ezt az oldalát nem hiszem, hogy bárki is ismerné, mert nem volt soha előszedve. Egyedül nálam vannak ezek a rajzok, és ezen így gondolkoztam, hogy mi legyen, és aztán végül is nem tette meg. Körülményes is lett volna, hogy technikai része is egy kicsit akadályozott. Az elrendezésbe felmerült Istvánnal, hogy oké, hogy ismerik adott emberek a két művésznek a munkásságát, és meg tudják különböztetni őket, de van, aki soha nem látta se egyiket, se másikat, betoppan erre a kiállításra, és nem kéne valamilyen formában megkülönböztessük, mert a képekhez nincs felírva egyikre se, hogy Hallerre vagy Siklodi. Erre a konklúzióra jutottunk, hogy jól van ez így, hogy nincs megnevezve. Ha netán annyira érdekeli valakit, lesz ki tömegkér, de mindig itt van valaki, aki meg tudja ezt mondani.
Nem a név, hanem a látvány fontos szerintem. Sőt, édesapám halál után az első kiállítást, amit rendeztem, képcímek nélkül tettem fel a képeket szándékosan. Mindenki álljon meg, gondolkozzon el, hogy vajon az a kép mit akar üzenni. Különben édesapám, amikor én gyermek voltam, a képeknek olyan címeket adott, hogy kompozíció, és ehhez hasonló szándékosan. Amikor jöttek hozzánk látogatók, gyakran megkérdezték, hogy mit ábrázol ez a kép. Édesapám mindig azt mondta, hogy pontosan azt, amit te látsz benne. Sem többet, sem kevesebbet. Nem kell a nézőnek a szájába rágni azt, hogy mit lát. Ha látja, jó, ha nem látja, akkor magyarázhatom én neki, mert úgysem fogja azt látni. Tehát olyan is volt, hogy kérdék édesapám, hogy magyarázz el a képet. Azt mondta, hogy ha el tudnám magyarázni, akkor író lennék. Ezért vagyok képzőművész, mert nem tudom elmondani. Mással, csak magával a rajzzal. Ezeknek a képeknek a látvány, a érdekessége nem az, ami szóban elmondunk, vagy ráírunk, vagy hozzáírunk, vagy elmagyarázunk.
Visszatérve a címekre, ezzel én is teljes mértékben egyetértek, hogy teljesen fölösleges, főleg az apám esetében, ahol többnyire tájképek vannak, mit írja, hogy tájkép, nyárád mente, vagy hegyi, nem tudom micsoda, de ez egyfajta tradíció volt az ilyen közös kiállításokon, ami nem két személynek, hanem megyei, vagy voltak ezek a szezonális közös kiállítások, hogy tavaszi, meg őszi tárlat, ott kérték. Kompozíció esetében, ahol van valami mondandó, amit csak kéne esetleg megértsen a néző, ott még el tudom képzelni, hogy van haszna annak, hogy megnevezem, hogy ne képzelődjön fölöslegesen, mert lehet, hogy a művész tényleg akart valamit közölni azzal, és nem föltétlenül bízta a nézőre, hogy ő találja ki, vagy ő tegyen hozzá egy elképzelést. Nagyon látszik az apámnak a lelkiállapota egyik másik képbe. Ő ezt tudta is, és meg is fogalmazta, készült egy DVD-film és egy ilyen önvallomás jellegű dolog. Abba ez is elhangzik, hogy próbálta ezzel az örömeit, meg bánatait, meg fájdalmait közölni a képeink keresztül. Vannak ilyen viharos képek, vannak ilyen nagyon lájtos, nyugis, talán jókedvet sugalló kép. Mindenképpen az a fa eredeti címe az volt, hogy villámsújtott a fa, aztán én költöttem át olyan szempontból, hogy ezeket csoportosítottam, ezt az összes fa festményét. Az ő elnevezése, de ő egy képre mondta ezt a fa sorsember sorsot. Azelőtt ez a villámsújtott a fa, hogy meg is fogalmazza ebbe az önvallomásba egyébként, hogy beleütött a villám a fába, meggyúlt, elkorhat, de ott van egy zöldelő valami, de azért még élni tovább akar, és mindent elkövet, hogy az élet fennmaradjon.
A különböző értelmezésekre vonatkozom, például itt most pont előttem van egy kép, amelynek először azt a címet adta, hogy őrangyal. Az őrangyal a földre bukva, kudarcot vallott. És utána édesapám rájött, hogy ebből a címből nem mindenki jön rá arra, hogy mit is akart ő sugalni, és akkor adott egy másik címet a képnek, Balkáni háborúk. Egy olyan emberi tragédiáról van szó, ami mellettünk történik, ahol a jó szándék az sikertelen, földre bukott, és az emberek magukra vannak adva, hogy megoldják a problémájukat.
Mennyire beszélt ő szívesen arról, hogy mit csinál, hogyan csinálja, és ezt elsősorban önnek? Mennyire volt nyitott?
Alapvetően nem. Amitán elkerültem Vásárhelyről egyetemre, majd utána a munkám miatt, és hazajöttem, elmentem, mindig a műterembe végigmutatta a képeket. Ez által úgy zajlott, hogy ő lapozott, én néztem, és mikor befejezte, akkor azt mondtam, hogy köszönöm, nagyon szépek. Egy alkalommal lapozás közben megállt egy képnél, és azt mondta, hogy ennek az a cím, hogy a megváltuk. Hozzátette, több egy számban. Mondom, igen, értem. És akkor tovább lapozott. 1990-ben készült ez a kép. Fontosnak tartotta, hogy ennél a képnél észrevegyem, hogy mit akar ő üzenni, de más képnél nem volt ilyesmi, hogy valamit is hozzátegyen, valamit is mondjon.
Ön nem is kíváncsiskodott? Nem sokat kérdezgetett?
Nem, mert én megegyeztem azt, amit gyermekkoromban mondott, hogy azon a képben, amit látunk. És ennél a képnél történetesen arról van szó, hogy Jézus deréktől lefele látszik, a kíváncsiskodó tömeg, ugye vége van már a cirkusznak, vonul el, és Jézus lábánál a kereszt alatt kutyák marakodnak egymással. Én mikor megláttam, akkor megértettem az üzenetet. Ő nem volt ebben biztos, és ezért mondta, hogy az a cím, hogy a megváltók. És mivel az arcomon nem látott semmi kifejezés, semmi változást, hozzá, hogy többes számban, érted? És mondtam, hogy igen, megértettem, hogy a kutyák a megváltók a képen, és az üzenet az, hogy a forradalomban egyesek meghaltak, mások pedig a hatalomért marakodnak egymással. Vagy a másik üzenet a képnek az, hogy Jézus meghalt az eszméivel, és az egyházak marakodnak a hatalomért. Különböző allegóriákat lehet hozzátenni. Itt még elmondok egy történetet erről a képről. Nagyon nehezen vált meg egyes képektől. És tudtam, hogy ez a kép annyira közel áll hozzá, hogy nem akarom az én tulajdonomba helyezni, viszont féltem attól, hogy valaki megvásárolja, mert ugyanakkor édesvám nem tudott nemet mondani az embereknek. Úgyhogy megkértem egy barátomat, hogy vásárolja meg a képet. Édesvám nem akarta eladni, emiatt nagyon nagy árat mondott. Az illető felhívott, hogy nagy, ekkora. Tudtam, hogy legyen nyugodt, kifizetem, vegye csak meg. Élete végén elárultam neki. Mert mondta, hogy az a kép az, hát mondta, el kellett adjam Isten, hát mondtam egy nagy árat, és azt is kifizették. Mondtam, nem baj, jól tetted, hagyjad, jól van. Az a lényeg, hogy másnál van, aki szintén értékeli. Aztán élete végén megmondtam neki, hogy én vettem meg. Nem biztos, hogy már felfogta.
Ön hogyan érdeklődött, vagy hogyan nézte gyerekkorában, és hogyan most ezeket a képeket? Mert nyilván különbség biztos van, hogy apa fest, de viszont egy felnőtt már másként értékeli mindezt.
Én csak azután kerültem, miután ő már nem volt, és akkor mi lesz ezzel a sok munkával, hogy, mert úgy, hogy valahol egy raktárba vagy akármibe ül, és nem látja a világ, akkor teljesen értelmetlenné vált azáltal az ő addigi munkája. Ez, amit én meg kellett oldjak, vagy hát nem oldottam meg, csak próbálkozom vele. Én a összes, ami nálunk maradt munkát fotóztam, hogy legyenek reprók. Egy monográfiát összeállítottam egészen a nyomdáig, mindenféle szerkesztést csináltam hozzá, egy DVD filmet a munkásságáról. Igazából ő meséli el a művészi életpályáját. 23 percben, valami 180 munka van megjelentetve a filmen. Mindezt halála után. A meglévő dokumentumfilm, hát nem dokumentumfilm igazából, hanem előző interjúknak kis részletei. Sok rádiós interjúnak a darabjait azt korrigáltam ki, meg kazettára volt felvéve, és ottan a minőség az olyan volt, amilyen, de aztán számítógépen kijavítgattam. Volt egy ilyen, lehet, hogy túlzás, azt mondja, hogy szokása, de többször csinálta azt, hogy gondolatait hangszalagra felvette. Azokból is kivágva állt össze annak a DVD filmnek a szövege, és azt kicsit meredek módon használtam fel, általában a kiállításokat egy valamilyen műkritikus kinyitja meg, és mindig az van, hogy mindig a képek vagy az alkotások szemszögéből. Nem beszélnek arról, mert nincs, hogy beszéljenek igazából, arról, hogy a művész hogy gondolta, vagy mi volt az ihletforrása, vagy a motivációja, miért megszülettek. És akkor azt mondtam, hogy próbáljuk meg, bármennyire meredek, hogy ő a saját kiállítását halála után nyissa meg. És ez a film volt, amivel megnyitottuk, vetítve volt ez a 23 perces film, és ott tényleg elhangzik minden, ami az életrajzához, vagy a pályájának a bizonyos szakaszairól szól, és mesél, hogy mi és hogy volt.
Melyik technika állt hozzá a legközelebb? Nyilván, hogy olaj itt több van.
Itt a kiállításon eleve úgy alakult ki, hogy azért én felosztottam a múltkori kiállításkor is, hogy fent legyenek. Nem vegyítem össze az akvarelt az olajjal. Egymásra rossz hatással vannak olyan értelemben, hogy egyik puhább, másik kemény. Ő olajjal kezdte az egyetem elvégzése után, de azelőtt is, amiket alkotott, amiről nincs tudomásom, mert nagyon sokra nem írta fel az évszámot, tehát nem tudom, hogy igazából mikor születtek. Olajjal kezdte, és egész 72-ig olaj maximum tempera fordult elő az alkotásaiban. És 72-től elkezdett akvarelezni. Két oka volt igazából, mert az olajfestést úgy kezdte, hogy terepre járt festeni, vitte a mindenféle eszközt, amivel azokat meg tudja valósítani, kollégáival Somostetőre vagy ahol érték, és ott festettek. Aztán eljött az idő, ez a 72-be lépett át, mondjam így, az akvarelezésre. Azért is volt, mert ő egy nagyon beteges ember volt, már 20-valány évesen TBC-s lett az egyetem ideje alatt, megoperálták, féltüdővel maradt egész élete végig, és egy idő után már energiával nem bírta ezeket a kiruccanásokat. és ez az akvarell, ez egyfajta, hát nem megváltás, de könnyebbséget hozott neki, mert eleve méretben sem akkora, mint egyik másik olajkép, meg időigényese messze nem akkora, azzal aztán nagyon gyorsan kell dolgozni, mert hanem szétfut az akvarell, tehát nem lehet kontrollálni úgy, mint az olajat, vagy hogyha valamit eltéveszt, hogy akkor lekaparja és kijavítja, tehát nincs ilyen az akvarellni. És méretében is messze kisebb tud lenni. És a másik előnye az, hogy otthon egy asztalon ezt tudta végezni, míg a másik az olajhoz kell egy állvány, kell tér is, hely is ahhoz, hogy azt lehessen művelni. Közben a guást is, ami víz alapú, az olyan érdekes jelenség lett nála, hogy ez a többféle technikával való dolgozás, én nevezem így ilyen átfolyások, történtek egyik technikából a másikba, tehát az olajképeknél fel lehet lelni ilyen laza, akvarell kinézetű festményeket, hogy nincs plasztikája, nincs megspaklizva úgy, hogy az evidensen látszódjon, és plasztikát is adjon a képnek.
Haller József esetében mennyire volt a megélhetés biztosítéka a díszlettervezés? Mennyire volt az valóban élvezet?
A díszlettervezés az nagyon nagy élvezet volt édesapámnak. Ő ebben egy küldetést látott, hogy a gyermekekhez közel vigye a művészetet. Amikor a Bábszínházhoz került 59-ben, akkor ilyen vásári bábuszerű tervezés folyt a Bábszínházban, és édesapám azt mondta, hogy nem, ennek véget kell vetni, és a gyermekeket be kell vezetni a művészet világába. Az elején nézeteltérése is voltak emiatt a rendezővel, de végül sikerült véghez vigye az akaratát. A bábok teljesen megváltoztak ahhoz képest, hogy mik voltak azelőtt. Édesapám annyira felháborodott ezeken a kritikákon, hogy azt mondta, hogy teszünk egy próbát. És az egyik bábdarab előtt, amikor a gyermekek már, az óvodáskorú gyermekek bennültek a nézőtéren, akkor sorra felvonultatta a bábokat, és megkérdezte, hogy na ez mi? És a gyermekek mondták, hogy ez egy kutya, és ez mi? Ez egy ló, és ez mi? Ez egy kakas. Tehát a gyermekek egytől egyik felismerték azokat a bábokat, amire az óvónők azt mondták, hogy hát ez érthetetlen, és ők nem tudják, hogy mi a báb, és a többi. Mert a gyermek ösztönösen jobban felismer formákat, mint a felnőttek, akik hozzászoktak ahhoz, hogy a nap olyan kell legyen, hogy ilyen tüskék vannak kifele, és mosolygó száj, és kerek szem, ez a napocska, így kell a napocskát ábrázolni. Mikor a óvodás koromban nem így ábrázoltam a napot, akkor az óvónő kijavított, felháborodó, már pedig a nap az így kell kinézni, mert ez a nap. Tehát, hogyha hozzászokunk ilyen formákhoz, akkor felnőttként sem jelent a művészet számunkra semmit. És édesapám úgy tekintett, hogy a díszlet és a bábtervezés az azért fontos, hogy a gyermekeket bevezesse a művészetbe, és felnevelkedjen egy olyan generáció vásárján, aki a művészetet megérti. Ugyanakkor valóban fontos volt amiatt is, hogy ez egy állandó pénzforrás jelentett, tehát ő nem a művészetből kellett megélni. Világos, hogy fontos volt számára az eladás, mert mégiscsak 4 gyermeket felnevelni nem volt egyszerű. Úgyhogy fontos volt számára az, hogy a művészetből is éljen, de az állandó kereset az nagyon nagy megkönnyebbülés volt számára és a család számára.